A mi segítségünk és esti Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvérek a 390. éneket. A 390. énekünk első versét fennállva, utána a többi verseit majd leülve. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük ezt a csöndet. Köszönjük, hogy előtted állhatunk. Köszönjük, hogy elsegítettél ide minket az egész napi munka után, ebben a rossz időben is. Neked köszönjük meg, mint gondviselő édesatyánknak az esőt. Olyan keveset kaptunk belőle az utóbbi időben. Köszönjük, hogy most adod. És kérünk tőled lelki esőt is, a te igédnek az áldását, a te szent lelkednek a megtermékenyítő munkáját. Úgy kiszárad, kitikkad sokszor a mi lelkünk, akaratunk ellenére is olyan lelketlenekké tudunk válni. Könyörülj rajtunk, és melegíts fel, tüzesíts át most minket a te szent lelkeddel. Köszönjük, hogy te kész vagy nekünk adni a te lelkedet. Köszönjük, hogy te egészen világossá tudod tenni számunkra a te gondolataidat. Köszönjük, hogy mindennek a közvetítő eszköze a te beszéded. Ajándékozz meg minket ma este a te beszédeddel. Elegünk van az emberi beszédből, Úrunk. Annyi csalafintaság, hamisság keveredik abba mindig. Add nekünk most a te igaz és megigazító beszédedet. Kérünk, hogy állíts elénk tükröt, hogy hadd lássuk magunkat, és ugyanakkor hadd ragyogjon föl előttünk hatalmasan a te irántunk való nagy szereteted. Olyan érthetetlen csoda ez számunkra, Atyánk, hogy személy szerint külön-külön szeretsz minket. És köszönjük, hogy szereted a te népedet, a te egyházadat is. Áldunk azért, hogy a történelem során olyan sokszor megújítottad. Köszönjük, hogy megengedett, hogy miután minden eltorzul, deformálódik a mi kezünkön, újra és újra visszamenjünk az eredetihez. Kérünk téged, hogy eredeti tiszta mi voltában ragyogtasd föl előttünk most a te igazságodat, gondolataidat, velünk való tervedet, kegyelmes szándékodat. Beszélj velünk személy szerint, és beszélj velünk, mint gyülekezettel is. Hadd formálódjon, tisztuljon, hadd teljesedjék ki sokkal jobban a mi életünk a te kezedben. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasom, A római levél 3. részének 23-tól 26-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve elrendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Kedves testvérek, a 16. századi reformáció megindításához az utolsó lökést a bűnbocsátó cédulák árusítása adta. Sokan elképedtek azon, hogy az akkori egyház képviselői az utcákon pénzért árusították a bűnbocsánatot igazoló vagy ígérő cédulákat. Pénzért lehet venni bocsánatot? Kitől? Isten adja pénzért a bocsánatot? Vagy ha nem ő adja, akkor érvényes bocsánat az? Egyáltalán milyen ügylet ez az egész? Ez volt az az utolsó lökés, ami aztán Luther Mártont is arra indította, hogy amit addig összegyűjtött mindarról, amit Isten igéjéből tanult, mit tanít a Szentírás, és mit tanított az akkori egyház bűnről, bűnbocsánatról, Istenről, emberről, a világról, ezt közzétegye. És így került sor 1517-ben, ezen a napon, október 31-én arra, hogy híressé vált 95 tételét kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára, hadd lássák és hadd olvassák. És az emberek láttak is tőle, és olvasták sokan, és ezzel elindult egy olyan mozgalom, ami semmi újítást nem hozott. Ez nagyon fontos, mert valami miatt ez elterjedt a köztudatban, hogy a reformáció az hit újítás. Semmi újítás nem hozott. Éppen, hogy visszament az eredetihez. És azt vizsgálta meg, és azt mutatta föl, hogy ez az eredeti. Ez az, ami deformálódott a mi kezünkön, és most hozzuk helyre. Reformálni nem azt jelenti, hogy megújítani, hanem azt jelenti, hogy visszaalakítani. Olyanra, amilyen volt. Nos, azt a deformálódott egyházi gondolkozást és gyakorlatot alakította vissza a 16. századi reformáció az eredetire, olyanra, amilyennek a Szentírásból megismerhetjük, ahogyan azt Jézus tanította és cselekedte. És ők maguk vallották már azt, hogy folyamatosan rászorulunk arra, hogy ami a kezünkön idők folyamán deformálódik, azt újra és újra reformáljuk, visszaalakítsuk az eredetire. Tulajdonképpen a reformáció egyházaihoz tartozni azt jelenti, hogy mindig kész az ember visszaalakítani a gondolkozását és életgyakorlatát a Szentíráshoz, Isten kijelentéséhez, az eredetihez. Nos, amit Luther Márton és aztán azóta sokan a Szentírás alapján bűnről, bűnbocsánatról elmondtak, az semmiképpen nem az, hogy cédulákat árusítunk és pénzért kapjuk a bocsánatot, hanem az, hogy Isten ingyen adja nekünk az ő bocsánatát, Jézus Krisztus kereszthalálára való tekintettel, amit mindenki hittel vehet komolyan, és akkor válik sajátjává. Így olvastuk ezt itt a római levélben is, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. És aki ezt hittel komolyan veszi saját magára nézve, abban ez olyan változást okoz, hogy az egész gondolkozása, jelleme, életgyakorlata megváltozik. Mivel a reformátorok egyik központi kérdése ez volt, hogy hogyan lesz az ember igazzá Isten előtt, beszéljünk ma este erről. És szeretném mindjárt előre bocsátani, anélkül, hogy ezt bizonygatnám, hogy ez nem elvi teológiai kérdés. Olyan sokakkal beszélek, majdnem azt mondhatnám, hogy naponta találkozom olyan emberekkel, akik valami módon ezzel küszködnek. Hogyan lehetek én igazzá? Aztán van, aki hozzáteszi, hogy Isten előtt, van, aki nem teszi hozzá. De a legtöbb ember érzi, hogy valahol nincs rendben az élete. Sokan érzik azt is, hogy Istennel nincs rendben az életük. És minden ember vágyik békességre, harmóniára. Hogy legyen békesség a szívében akkor is, hogyha körülötte esetleg békétlenség van. És vannak az életünknek olyan kritikus időszakai, pillanatai, eseményei, amik különösen is előhozzák ezt a kérdést. És az ember ilyenkor eféléket szokott kérdezni, hogy miért is élek én? Miért kell nekem így élnem, ahogy élek? Érdemes-e élnem? Érdemes-e tovább élnem? Lehet-e csak ugyan újat kezdeni? Hogy lehetne elérni, hogy bízzanak bennem? Lenyomnak a sárba az emberek a bizalmatlanságukkal. Mivel a visel dolgaim ilyenek, legyintenek rám, és senki nem reméli, hogy változhatok. S ez elveszi az embernek az erejét. Sokszor attól, hogy valóban változzék. Sokan szeretnének mássá lenni. De vajon lehet-e? Mit csináljak az elrontott múltammal? Hogyan nézzek a bizonytalan jövőre? Sokféleképpen fölvetődnek ezek a kérdések, és nem mindenki, talán a többség nem talál kielégítő választ ezekre a kérdésekre. És egyszer, testvérek, mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor semmi más nem lesz fontos, csak ez az egyetlen egy, hogy igaz vagyok-e én Isten előtt. Mert egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke előtt, és ott teljesen közömbössé válnak azok a kérdések, amikből mi most olyan nagy ügyet csinálunk, és amikkel az ördög remekül elterelli a figyelmünket az egy igazán lényegesről. Abban a pillanatban csak ez lesz fontos, igaz vagyok-e én Isten előtt. Nem véletlenül vált Luther Márton központi kérdésévé ez, hogy wie kriege ich einen gnädigen Gott? Hogy találok én egy kegyelmes Istent? Találhatok-e olyan Istent? Olyan-e az az Isten, akiről a Biblia beszél, aki a Biblián keresztül hozzánk beszél, akire számíthatok, noha megbántottam őt? Van-e irgalom a számomra? Le lehet-e zárni a múltat? Lehet-e újat kezdeni? Ezekkel a kérdésekkel nap mint nap szembe találom magam, mint lelkigondozó. És hihetetlenül meg tudnak gyötörni embereket, ha nem találnak rá választ, vagy nem fogadják el azt a választ, amit erre nekünk Isten ad. Nos, ezért én úgy gondolom, hogy most nem valami előrángatott elméleti kérdésről próbálunk így filozofálni, hogy eltöltsük ezt a fél órát valahogy, hanem ez életkérdés, vagy előbb-utóbb azzá lesz mindannyiunk számára, és egyszer mindannyiunk számára a legfontosabb kérdés lesz, hogyan lesz az ember igazzá Isten előtt. Mit mond erről a Biblia? Azt mondja, hogy az ember eljátszotta a becsületét Isten előtt, mert olyan sokat vétett az ő rendje és az ő törvényei ellen. Nem tudja jóvá tenni azt, amit elrontott, meg kell halnia. Így hangzott az első mondat, amit most olvastunk, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Isten azonban meg akarja menteni az embert. Ezért jött Jézus Krisztus. Jézus Krisztus átvállalta, magára vállalta minden törvényszegésünket, elszenvedte azoknak az ítéletét, és ebbe belehalt. És Isten erre való tekintettel felmenti az embert az ítélet alól. Egyszerűen bírói hatalmánál fogva igazzá nyilvánítja. Neki tulajdonítja az embernek Jézus Krisztus igazságát. Krisztus szenvedte el a mi ítéletünket, de ezért Isten minket igazakká nyilvánít. Ez a szó fordul itt elő háromszor vagy négyszer is a felolvasott igénkben, hogy megigazít, igazzá nyilvánít, igaznak jelent ki. Jó lenne, ha ezt sikerülne ma este megértenünk, még akkor is, ha egy kicsit tényleg fogunk teologizálni, valami keveset tanulni is a Szentírás gondolataiból. Arról van itt szó, és most idézhetnénk sorba az igéket, hogy Isten, mint bíró, szuverén módon kijelenti, hogy az ember, aki egyébként bűnös, igaz. Ő igazzá nyilvánítja, felmenti. Ezért az ember semmit nem tett. Egyáltalán semmit. Ez tőle teljesen függetlenül Istennek a döntése. Egyedül Isten tette. A megigazítás az nem az emberben jelent valami változást, vagy hoz létre valami változást, hanem az ember Isten előtti helyzetét változtatja meg. Így szokta mondani a teológia ezt, hogy nem az ember kondícióját változtatja meg, hanem az ember státuszát. Attól még nem lesz mássá, hogy Isten igaznak nyilvánítja, de egészen más. A mindenségben elfoglalt helye egészen másként viszonyul hozzá Isten. Isten az embert nem igaznak találja, hanem igazzá nyilvánítja. Tehát Isten nem konstatálja, hogy az ember igaz, mert nem az, hanem Isten deklarálja, kijelenti. És Istennek ez a kijelentése teljesen független mi tőlünk, az embertől. Az ember semmit nem tett, és nem is tehet azért, hogy Isten igazzá nyilvánítsa őt, mégpedig azért sem tehet, mert Istennek ez a döntése az örökké valóságban jött létre. Tehát öröktől fogva megvan, mielőtt mi még bármit tehettünk volna. Éppen ezért Istennek ez a minket igazzá nyilvánító döntése megelőzi a hitet is. Nem azért nyilvánít igazzá valakit, mert az illető hisz, hanem egyáltalán azért leszünk képesek arra, hogy higgyünk, mert eleve már igazzá nyilvánított bennünket. Ez az igazságunk öröktől fogva megvan. De ez az időben jelentkezik, itt, amikor mi erről hallunk, és a megtérésekor hittel fogadhatja el mindenki, és akkor lesz ténylegesen és személyesen az övé. Isten minket igazzá nyilvánító döntése tehát megelőzi a hitünket is. Ajándék, amit ő nyújt, és a hitünk az a mi kezünk, amit meg mi nyújtunk, és azzal elfogadjuk az ajándékot. Kínálja az ajándékot, s aki hisz, az azt elfogadja. De ez ajándék, amiért az illető semmit nem tett. Erről szól ez a kissé talán nehézkes körmondat, amit az elején hallottunk a római levélből, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, az ő vérében való hit által, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, itt lesz számunkra személyessé, itt jön közel, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa, vagyis igazzá nyilvánítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Isten tehát egy szabad bírói ítélettel, egy kegyelmes ítélettel egyrészt felment minket a bűn és a büntetés alól, másrészt jogot ad az örök életbe való bemenetelre. Pontosan úgy, ahogy egyszer, nem is olyan régen, olvastuk mi már a heidelbergi KT-ból a 60. kérdést és feleletet, ahol szinte minden szempontot összegyűjt egy csodálatosan megszerkesztett mondatba, amit a Szentírás erre nézve mond, mi módon igazulsz meg Isten előtt, ez a kérdés, és így felel, egyedül csak a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsa ellen súlyosan vétkeztem, azoknak egyikét sem tudtam megtartani soha, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, mégis Isten az én érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igaz voltát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna, Sőt, mintha én mindig azt az engedelmességet tanúsítottam volna, amelyet Krisztus élettem tanúsított, de csak úgy, tudnélik, csak úgy tulajdonítja nekem, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Ezt nevezi a teológia nekünk tulajdonított igazságnak. És ez, megint mondom, Isten tette, Isten kizárólagos tette. Az ember ezt komolyan veheti, az azt jelenti, hogy hiszi, de ez a hit sem érdemszerző teljesítmény vagy cselekedet az ember részéről, pusztán kinyújtott kéz, amibe Isten beleteheti az ő ajándékát. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert széles rétegekben elterjedt az a gondolkozás, ami a 16. századi egyházat is jellemezte, és amit részben a római egyház ma is vall és tanít, hogy az embernek erkölcsi tettekkel is elő kell készülnie arra, hogy Istent aztán arra indítsa, hogy megigazító kegyelmét odaadja neki. Ez egyszerűbben úgy hangzik, hogy Isten kegyelemből adja nekünk a bocsánatot, de ezt a kegyelmet cselekedettekkel kell kiérdemelnie az embereknek. Aki megérdemli a kegyelmet, az kapja Istennek a kegyelmét. A tridenti zsinatnak van egy mondata, ami máig érvényben van, ami így hangzik: a felnőttek nem igazulnak meg egyedül csak hitáltal, hanem más előkészítő cselekedetre is kötelesek, és a megigazuláshoz a saját akaratuk tevékenysége is szükséges. Isten igéje ezzel szemben azt mondja, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. És a Tituszhoz írt levélben, ahol Pál apostol erről részletesebben is ír, ezt olvashatjuk: amikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazság cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által, amelyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Aki azt mondja, hogy a mi cselekedeteink is szükségesek ahhoz, hogy Isten kegyelmét kaphassuk, az összezavarja a megigazítatást és a megszenteltetést. Ez két egymást követő esemény a Szentírásnak a tanítása szerint. A megigazítatás az mindig Isten tőlünk teljesen független döntése. Úgy döntött, hogy Jézus Krisztus érdeméért nekünk kegyelmet ad. Fölment a halálos ítélet alól. Ezért mi semmit nem tettünk, ezért Jézus tett meg mindent. A megigazítatás tehát jogi jellegű esemény. A megszenteltetés az, hogy aki ezt a kegyelmet hittel elfogadja, abban ez olyan változást hoz létre, hogy utána képes Isten akarata szerint élni, és az ő kedve szerint cselekedni. Benne Jézus Krisztus jelleme kezd kialakulni, az ilyen ember hasonlítani kezd Jézushoz. Ez a megszenteltetés, ez viszont már etikai jellegű esemény. A megigazítatás, mint láttuk, az Isten előtti státuszunkat, helyzetünket változtatja meg. A megszenteltetés az a kondíciónkat, a belsőnket, az egész szellemi világunkat változtatja meg. Az bennünk hoz létre változást. A baj csak az, hogy olyan büszke lett a mi szívünk, hogy irtózunk mindentől és tiltakozunk minden ellen, amiről kiderül, hogy ingyen kapjuk, mert rászorulunk és nem tudunk érte tenni semmit. Márpedig a kegyelem, az új élet, Isten bűnbocsátó szeretete az ilyen. Ezeket ő ingyen adja, az ő egyszülött fiára való tekintettel, Jézus érdeméért, és mi elfogadhatjuk, vagy visszautasíthatjuk. Ez a lehetőségünk. De érte tenni semmit nem tudunk. Más kérdés az, hogy ha valaki elfogadja, az megváltozik. Az ettől a kegyelemtől megváltozik, és utána egészen másként fog élni. De ez már következmény, ez már gyümölcse annak, hogy az ajándékot elfogadta. A bibliai sorrend tehát az, hogy Isten minket igazzá nyilvánít, ha ezt valaki hittel elfogadja, vagyis komolyan veszi, és magára nézve is érvényesnek tekinti, akkor lesz az övé ténylegesen, és ez megváltoztatja az illetőt, és ezt nevezi a Biblia megszenteltetésnek. Krisztushoz lesz hasonlóvá, az ő tulajdonságai ábrázolódnak ki rajta. Valaki használta ezt a képet, és ebben talán ennek a gondolat menetnek minden részlete benne van, hogy az ember szüntelenül Isten ítélő széke előtt áll. Isten a bíró, aki ítélkezik felettünk. Mi vagyunk a vádlottak, és a törvény, Isten törvénye, meg a lelki ismeretünk szakadatlanul vádolnak bennünket. De Isten nem hagyta egyedül az embert ebben a helyzetben, hanem adott mellé szószólót, pártfogót, ügyvédet, és ez Jézus Krisztus. És ő rá való tekintettel, ő érette, kegyelmez nekünk Isten, az ő igazságát nekünk tulajdonítja. Miért fontos ez? Sok mindent lehetne most mondani, indokolásképpen néhány egyszerű megfigyelést hadd mondjak. Azért fontos ezt tudnunk, világosan látnunk, magunkban is földolgoznunk, esetleg vele vitatkoznunk, hogy annál inkább eljussunk az igazság megismerésére és elfogadására, mert így juthatunk el helyes istenképhez. Így ismerhetjük meg, hogy ki az az Isten, aki minket szólít, aki hozzánk Jézus Krisztusban közel jött, aki minket visszaenged magához, aki olyan, mint a tékozló fiú apja, ahogy ezt Jézus abban a szép példázatban elmondta. Ilyen az Isten, hogy eleve igazakká nyilvánított minket Jézus Krisztus érdeméért. Aztán nagyon fontos, hogy legyenek bizonyosságaink ebben a világban, amelyikben minden olyan gyorsan változik, amelyikben legalábbis ami az erőnket meg a külsőnket illeti, mi is elég gyorsan változunk, belül már nehezebben. Ebben a világban, amelyikben sok mindent nem lehet kiszámítani, amit ma igaznak állítottak, arról már ma kiderülhet, hogy nem volt igaz. Holnap után az ellenkezőjéről mondják, hogy igaz. És még ha az ember megszokta is, hogy mindent megszűr, és próbál önállóan megharcolni azért, hogy micsoda is az igazság, akkor is bizonytalanságban tartja sokszor ez a körülmény. Kell, hogy legyenek bizonyosságaink. A Biblia arról, hogy Isten minket Jézusért megigazított, és ez befejezett cselekmény, ez Istennek visszavonhatatlan döntése, úgy beszél, mint amiben megkapaszkodhatunk, amire építhetünk, ami teljesen bizonyos. Tehát a hívő ember nem kibeugrál a kegyelemből, hogy most engedelmes voltam, most Isten kegyelmében vagyok, de most vétkeztem, akkor kiestem a kegyelemből. Ez nem ettől függ, hogy én vétkeztem, vagy nem vétkeztem. Ez attól függ, hogy az Isten igazakká nyilvánított minket a Krisztus áldozatáért. Az más kérdés, hogy engedetlen is lehet a hívő ember is, és szégyelli magát, amikor vétkezett, de ezzel nem esett ki a kegyelemből. Erről olyan sokat vitatkoznak is, tulajdonképpen fölöslegesen, mert a Biblia erről világosan tanít. Nem ilyen szubjektív okok döntik azt el, hogy én most Isten kegyelmében vagyok, vagy nem, hanem az az objektív tárgyi tény, hogy Isten minket igazakká nyilvánított a Krisztus áldozatáért. Aztán azért is fontos ezt látnunk, mert ez tart meg minket Isten előtti alázatban. És az ember csak ha alázatos, akkor haladhat előre, és akkor használható Isten számára. Ha elkezd istenkedni, akkor lehetetlen őt bármi jóra felhasználni. De ha valaki tudja azt, hogy a legnagyobb jó, ami velem történt, az tőlem teljesen függetlenül történt. Én semmit nem tettem érte. Tetszett az Istennek, hogy ilyen jó legyen hozzám. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy józanok maradjunk, alázatban maradjunk, és Isten használhasson minket és megajándékozhasson. Én nem tudom, hogy hisszük-e mi azt a gyönyörű szép énekverset, amit szívesen énekelünk, és sokszor telitolokból énekeljük, hogy nem éltem még a földszínén, s te éltem megszülettél. mondja ezt Jézusnak a hívő ember. Még rólad mit sem tudtam én, s tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, s már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Erről van itt szó. Én még meg se voltam, és nekem ő már mindent elkészített, amire szükségem van. Hinni azt jelenti, hogy elcsodálkozom ezen a tényen, komolyan veszem, és elveszem, elfogadom. Azt mondom, hogy Istenem, nem egészen értem, annyit már tudok, hogy nem érdemlem meg, de ha te mondod, biztos igaz. Akkor kérem szépen azt, amit nekem elkészítettél. Nem azért, mert jár, hanem mert te kínálod. Körülbelül ezt jelenti hinni. És az ember egyre mással elfogadja Isten ajándékait, vádoló bűneire a bocsánatot, nyugtalan szívének a békességet, gőgössége helyett igaz önismeretet és alázatot, és így tovább erőt, békességet, mindazt, amit Jézus Krisztus megszerzett, és ígér nekünk. Fontos tehát, testvérek, hogy ne a kondíciónkat vizsgálgassuk, hanem legyünk bizonyosak a státuszunkban. Isten minket igazakká nyilvánított. Ha ezt valaki hiszi, akkor legyen szíves ehhez méltóan élni. És így lesz belőle erkölcs. Isten szabad jogi döntéséből egy életen át tökéletesedő erkölcs. A megszenteltetésben. Olvastam valahol, hogy egy halász faluban történt, egy halász gyerek kiment, hogy a papától ellesett mesterséget gyakorolja, és ezt nem is bánták a szülők. Azonban hirtelen vihar támadt, megijedtek, mert eléggé messze bent volt, látták, mint egy kis pontot a csónakot, és azt is látták, hogy egy idő után fölborul. Egy szikla közepében fölborult a csónak. Aztán nem láttak semmit. A vihar elcsendesedése után bementek, hogy ki lehet-e menteni a gyereket, és megtalálták úgy, hogy valósággal rátapadt a sziklára. A szikla tetejére ráhasalt, és oda tapadt, és amikor megkérdezte az édesapja, hogy nem remegtél, fiam, azt mondta, hogy én igen, de a szikla nem. Nos, valami ilyenről van itt szó. Mi sokszor remegünk, és megremegtető időket is élünk. És a hívő ember, ha komolyan veszi a szent életet és az Istennek való engedelmességet, néha beleremeghet abba, hogy lehet az, hogy ismétlődnek bűnök. Hogy lehet az, hogy ennyi áldás után ilyen hitvány módon éltem és viselkedtem megint. És ebben nem is baj, ha beleremegünk. De ha valaki a megigazítás kegyelmének a sziklájára tapad, akkor megtapasztalja, hogy a szikla nem remeg meg. Az én szívem megremeghet félelmemben is, szégyenemben is, de Isten kegyelme nem változik. A szikla nem remeg meg. Olyan nagy dolog, hogy Istennek volt gondja arra, hogy a 16. században is, azelőtt is, azóta is, több reformációs mozgalomban ez az igazság újra és újra fölragyogott. Ma este hozzánk érkezett meg. Boldog ember az, aki a magáévá teszi ezt, akinek tényleg nem elmélet marad, hanem a magáévá teszi. Éppen ezért arra gondoltam, hogy mielőtt közösen imádkozunk, maradjunk egy percig csendben. És ha valaki őszintén, a saját gondolataiként el tud mondani valami efélét, akkor mondja el Istennek, hogy Uram, én is azok közé tartozom, akikről itt olvastunk, hogy mindnyájan vétkeztek. Én sem tudom magamat tisztára mosni előtted. De köszönöm, hogy te ezt megtetted. Te egyszerűen igazzá nyilvánítottál. Köszönjük ezt meg Istennek egyszer. És mivel kínálod, Uram, ezt az igazságot és az új életet, én ezt megalkadom. Magamra nézve is érvényesnek tartom. És neked akarok élni. Ha valami efélét őszintén elmondunk Istennek, az az imádság nem fog válasz nélkül maradni. Maradjunk egy percig csöndben, és utána imádkozzunk. Köszönjük, hogy a te döntésed reánk is érvényes. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sokat erőlködünk még mindig azon, hogy átneveljük magunkat. megpróbálkozunk önfegyelemmel, önuralommal, ilyen-olyan módszerrel, és a szívünk mégis változatlan marad. Köszönjük, hogy te új szívet kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdeméért isteni természet részeseivé lehetünk. Nyújtjuk a kezünket, akkor is, ha remegés, még erőtelen hit tartja, és kérjük tőled ezt az isteni természetet, a te egyszülött fiad természetét, a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy te igazakká nyilvánítasz, mi pedig szeretnénk szentül élni. Segíts ebben elindulni és növekedni. Könyörgünk most hozzád mindnyájan népünkért, országunkért. Könyörgünk hozzád a te népedért szerte ezen a világon. Könyörgünk népünk és egyházunk vezetőiért. Kérünk, hogy add nekünk az imádság lelkét, hogy tudjunk sokkal buzgóbban közben járni előtted, és mások számára is áldásokat elkérni. De azért is könyörgünk, hogy áldj meg minket olyan gazdagon, hogy akárhol vagyunk ott, naponta áldássá lehessünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.